Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésre. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, a Fűzőből kifelé podcastje. Én Katona Dani vagyok, a vonal túladán pedig Ráti Jósi.
Sziasztok!
Elérkeztünk a szezon végére, úgyhogy ez utolsó összefoglaló adásunk hát szeptember elejéig, úgyhogy a következő ilyenre elég sokat kell majd várni, de hát így néz ki ez a szezon vége. Lezajlott a Super Bowl, nem volt a legjobb nagy döntő, amit az utóbbi években láttunk. A Buccaneers 31-9-re tudott nyerni, ami jóval nagyobb különbség volt, mint amire talán bárki is számított. Józsi, te hogy élted meg ezt a találkozót?
Nekem óriási csalódás volt a döntő. Számítottam arra, hogy valamelyik csapat, elsősorban a Chiefs elhúz a mérkőzés egy bizonyos pontján, és akkor utána lesz egy ilyen nagy feltámadásszerűség, ami én arra számítottam, hogy nem jön össze. De vártam valami izgalmat a mérkőzésen. Ehhez képest egy borzasztóan egyoldalú találkozó lett. Ez ilyen alacsony, hát nem is tudom, izgalmi faktorral talán a Seahawks és a Broncosnak a, nem is tudom, 2012-es volt talán az a Super Bowl, 2013-as. Tehát azóta nem volt ilyen rossz meccs szerintem. Nem igazán értettem, még most se, hogy ez hogy történhetett meg. A Chiefs az minden téren csalódást nyújtott, pedig tényleg jó hiányoztak a támadó falemberek, és azért az minden csapatnak nagy érvágás, hogyha mondjuk a két legjobb tekölött kiesik a támadó falból, mert olyan szinten alul produkálták magukat, hogy hihetetlen, tehát Mahomes karrierje legrosszabb játékát játszotta, nem működött gyakorlatilag semmi, nem voltak kreatív play hívások, Andy Reid nem tudott váltani. Egyszerűen hihetetlen volt, és nem véletlenül kezdtem már a harmadik, negyed, második felében mosogatni. Tehát ez azért elég sok mindent elmond a mérkőzésről.
Igen, szedjük ketté talán az összefoglalót a labda két oldalára, és hát nyilván kezdjük azzal, amelyik talán inkább, vagy nagyobb részben döntött el a találkozót, amikor ugye a Chiefs offense és a Buccaneers defense volt a pályán. Ugye végül Tom Brady kapta az MVP díjat, de hogyha egy edzőnek lehetne ezt adni, akkor Todd Bowles is megérdemelte volna ezt mindenképpen.
Abszolút egyetértek. Tanultak az alapszakaszban elkövetett hibákból, hogyha az a meccs nem történt volna meg, akkor szerintem a Super Bowl-on azt a mérkőzést láttuk volna, ezt a 12. heti találkozót, amikor nem sikerül kivenni se Hillt, se Kelsey-t, Mahomes nagyszerűen játszik. Persze, oké, tudom, ott voltak támadó falemberek, de akkor is. Az egy óriási tapasztalat volt a Buccaneersnek és Bowlesnak, és ki tudott találni egy olyan védelmi rendszert, ami teljesen kivette a Chiefs legjobb játékosait. Ugye Hillnek egész meccsen, vagy a garbage time-ot nem számítva, három elkapása volt 31 néhány yardért. A Bucks védelme egy picit feladta a futást is, ezért tudott ilyen 5 meg, sőt, ahogy látom, 7 yardos átlaggal futni a Chiefs, ami ugye teljesen szokatlan, mert a Bucks futójátéka, vagy futás elleni védelme volt a legjobb, de így, hogy picit visszaálltak a linebackerek, és David meg White is nagyot ment, így Kelsey-t is sikerült kivenni, tehát a legmélyebb zónákat is, levédekezte a csapat, és a pálya közepét is sikerült. A többiek meg nem tudtak fellépni. Hiába volt ott Watkins, vagy Hardman, vagy bárki, egyszerűen a két legnagyobb sztár kivételével nem maradt senki. És ez tényleg abszolút egyetértek. Boss megérdemelte volna az MVP címet, vagy sokkal inkább megérdemelte volna, mint Brady, mert amit letett az asztalra, az, hát arra nagyon kevesen lettek volna képesek.
Igen, ugye egy viszonylag extrém vagy sarkos gameplant hozott a mérkőzésre, mert szinte végig too high safety-vel felállással játszott, 87%-ban next gen stance alapján, ami ugye 16 óta van next gen stance, és azóta a legtöbb too high felállás volt Bolsztól ez egy mérkőzésre, de mellett a legkevesebb blitz is volt tőlem, csak 10% alatt volt, és 29-szer sikerült nyomást helyezni Mahomesra, még így is, hogy ugye alig blitzeltek, ez ilyen már a front fournak és a támadófal meccsapjának tudható be, de itt is ki kell emelni Bolst, aki nagyon jól keverte a kártyákat, és sok oldalú volt ez a négy emberes pesztrás is, tehát nem csak az volt, hogy oké, feláll a szokásos helyen a négy ember, aztán izomból benyomjuk a falat, nem volt egy csomó stunt, egy csomó loop, egy csomó helyváltoztatás, vitabája volt az edge rusher, mint egy nose tackle 180 kilójával, úgyhogy tényleg ez is Bolsznak az érdemei dicséri, és nyilván amellett, hogy ki kell emelni, mennyire jól játszott a védőfal, segbette az élem, azt is ki kell emelni, a secondary is egy nagyon jó munkát végzett, mert nem voltak üres elkapói Mahomesnak az egész meccsen.
Igen, ő a Bolsz a meccs után ki is emelte, hogy az volt a legfontosabb számára, hogy az első olvasását Mahomesnak elvegye, mert így akkor egy picit tovább kellett tartani a labdát, és odaérhetett a passzres, az esetek többségében a négy emberes passzres. Persze ez nem lett volna annyira egyszerű, hogyha tényleg nem ennyire átlagon aluliak a támadófal emberek, legalábbis a mutatott játékuk, mert ennél azért a legrosszabb támadófalak is képesek jobb teljesítményre, tehát 50, nem is tudom, 57%-ban helyeztek nyomást Mahomesra, ami brutálisan sok, tehát egy stabilan legrosszabb támadófal is azért mondjuk ilyen 40%-nál megállt, tehát ez ami kiugróan rossz volt.
És az erre vonatkozó adatokat, hogy 30 nyomást engedett, hát valahol 29, ott van 30, de az utóbbi 5 év rájátszásaiban ez a legmagasabb szám, és ez 13-mal több, mint amit Mahomes valaha elszenvedett, vagy amivel találkozott, úgyhogy tényleg, ugye 17 volt a legtöbb, és most volt 30, tehát majdnem 2-szer akkor nyomás volt Mahomes az egész meccse, mint amivel bármikor találkozott, úgyhogy ez is óriási különbség volt neki.
Igen, tehát ez tényleg ez kiugróan rossz volt, de ettől függetlenül, amit a Bucks védői leműveltek, az tényleg szinte hiba nélkül játszották le az egész mérkőzést, és TD nélkül megy haza a Chiefs, ami, hát nem hiszem, hogy erre bárki fogadott volna a mérkőzés előtt. Tehát ezt a Defense Win Championship, hogyha hisszük, ami nyilván egy kicsit túlzás, de abszolút el kell ismerni, ez a Buccaneers sokkal inkább, vagy legalábbis szerintem sokkal inkább nyert a védelem miatt, már az egész rájátszásban, mint a támadók miatt.
Hát, támadókra majd rátérünk, de az biztos, hogy a védelem nagyon jól játszott az egész rájátszás során. Beszéljünk még talán egy a Chiefs offense oldaláról, hogy egyrészt mennyire gondolod Mahomes hibájának ezt a gyengébb teljesítményt, mennyire gondolod Andy Reid hibájának, meg nyilván a fal mellett sem mehetünk el, mert nyilván nagyon ludasak voltak ebben a teljesítményben.
Hát nyilván a fal teljesítménye volt a leginkább meghatározó, ezt ugye egész mérkőzésen láttuk. Én nem varnám mondjuk konkrétan Mahomes nyakába az egészet, mert így azért nehéz játszani. Tehát nyilván ennél lehetett volna jobban is, tehát jöttek volna tőle azok az extra játékok, amit a fiatal gótnak, meg a nem tudom én, a liga legjobb irányítójának tartják sokan, és nem volt, tehát igazából majd ilyen átlagos Mahomes láttunk, akire nem mondanám azt, hogy annyira rossz volt, mert hogyha nem emlékszek olyan játékokra, amikor mondjuk üresen álló elkapót nem talált el, vagy túldobott, vagy nagyon rossz volt az olvasása, egyszerűen nem voltak benne azok az extrák, amiket amikhez amúgy hozzászoktunk, Úgyhogy én inkább Andy Reid felelősségét emelném ki már a támadó fal mellett, mert bántóan nem tudott változtatni még a szünetbe se, pedig ott aztán igazán lett volna lehetősége rá. Nem voltak kreatív játékok. Oké, okay, nem bízott a támadó falban, hogy képesek addig blokkolni, vagy bármi, de ugyanazt a hát szart csinálta végig háromnegyeden keresztül. Hill ugyanúgy csak előre futott, mint az Ergen. Nem, és láttuk, hogy amúgy voltak, vagy lehetett volna kreatívabban játszani, mert amikor már negyedik negyedben tényleg minden volt, akkor Hill is visszalépett. Egy negyed alatt volt annyi elkapása és több yardja, mint az első háromban összesen. Tehát amúgy lehetett volna ezt egy picit jobban is csinálni. Bántott, hogy nem voltak ilyen kreatív screenek például, hanem hogy kijött egy ilyen, egy kicsit sablonos, konzervatívabb játéka, és nem volt hajlandó változtatni rajta, pedig látta, hogy ez nem működik. Pedig legalább legkésőbb a fél időben azért kellett volna. Úgyhogy én, hát a, nem is tudom, mondjuk a százalékosítanánk, akkor mondjuk 50%-ban mondanám a támadófalat, egy 30-35-ben Andy Reidet, és akkor a maradékban Mahomes-t, vagy McKenny Mahomes-ra ezt az egész égést.
Igen, ez nagyjából egyetértek. Ugye a meccs elején volt pár screen játéknak hasonló, de ugye Levante David és Devin White elég jól levédekezték ezeket, úgyhogy szerintem lehet, hogy ezért sem voltak ilyen játékok, de az hamar látszott, hogy amit alapból csinált a Chiefs a meccsen, az nem működött, és ebbe tényleg nem nyúlt bele Reed, és ez szerintem nagy hiba, és nyilván a meccs végén már nem lehetett más csinálni, mint megpróbálni hosszú passzokkal előre menni, és akkor elbízni Mahomes-ra, de a második harmadik negyedben azért lehetett volna több mindennel próbálkozni, és tényleg lehangoló volt a Chiefs offense. Nyilván Mahomes is benne volt valamilyen szinten, mert sokáig tartogatta a labdát, de ugye ez megint, mert hogyha az Old 22 kijön, akkor jobban fogjuk látni, hogy mennyire volt a secondary top formában, és mennyire vették az elkapókat, vagy tényleg mennyire tartotta túl sokáig a labdát Mahomes, de nyilván az is egyértelmű, hogy ő sem játszott jól, de szerintem ilyen körülmények között hát bárki más még rosszabb lett volna, mert azért voltak olyan elképesztő játékai, ami Kelsey elejtett, Hill elejtett, nem tudom még ki ejtett el, Darrell Williams talán, amik nagy játékok lettek volna, és zseniális megmozdulások voltak Mahomes-tól, csak hát, hogy nem értek célba, vagy nem hoztak eredményt. Az is furcsa volt, hogy a Chiefs végig 5 emberes pestróval játszott, tehát nem hoztak be egy plusz blokkoló tight endet, vagy futót, 92%-ban csak az 5 emberes támadókra próbált, ami hát nem tűnt jó stratégiának, még hogyha lehet, hogy is volt a gondolkodás, mondta, hogy akkor legyen minél több fegyver, hogy valakit csak megtalál, de azért ilyen fal mellett ez talán nem volt a legjobb ötlet, és néztem még olyan statisztikát, hogy rengeteget kergették ki a zsebből Mahomes-t, a szekkek és a passzok előtt 497 yardot futkározott össze-vissza. Soha senki nem futott még ennyit, amióta Next Gen Stats létezik. Ez is jól mutatja a meccs képét ezen az oldalon.
Abszolút egyetért. De a legnagyobb probléma továbbra is az, hogy amikor látta, hogy valami nem működött, erőltette. És tényleg, hogyha az elején még úgy gondolt, hogy működ, amit te is mondtál, hogy akkor legyen sok fegyver a pályán, hát ha valakit eltalál, de amikor látta, hogy ez nem működik, akkor tényleg változtatni kellett volna, mert azért a 15 pontos hátrány a fél időben, pláne a Chiefsnek nem volt ledolgozhatatlan. De így még egy harmadik negyedet is végigcsináltak ugyanazzal a hatástalan játékkal, így igazából nincs miről beszélni.
Igen, hogyha még mondjuk embereket akarunk kijelenni, mint jó teljesítmény, akkor Shaq Barrett, Levante David, Devin White, Anton Winfield Jr. is nagyon játszott. Kifejezetten vicces volt, hogy ugye visszaintett Tyreek Hill-nek a Peace jellel, ugye, amit Hill a 12. héten mutatott neki a touchdown jellet, úgyhogy kapott egy kis bosszút ezzel. Nem tudom, valami még, amit kiemelnél, vagy akit kiemelnél.
Hát én csak szút, mert azért mégiscsak jó játszott, nyomás generált, másfél szekket szerzett, azért ő is karrierje egyik legjobb meccsét játszotta, de igazából mindenki jó volt. Tehát nem, negatívan senkit nem lehet kiemelni, pozitívan meg szinte az egész védelmet.
Igen, hát Sunak lehetett az utolsó meccse karrierében, nem lett meg, hogy a szabadon így 34 évesen szuperból győzelme, de valami kiderül. Nem, úgy megpedigettem, hogy nagyon jól szereltek a Buccaneers védői végig, tehát nem voltak ingyen jelatok, amiket a Chiefs megkapott volna, úgyhogy ez is nagyon, nagyon fontos volt. Labda másik oldalán, oldalára kanyarodjunk át, Buccaneers offense, a Chiefs defense ellen. Ugye alapvetően talán a védelemnek tulajdonítunk nagyobb részt ebből a győzelemből, de én nagyon meg voltam elégedve a Buccaneers offense-el is.
Én is. A Chiefs védelem alapvetően amúgy szerintem nem volt rossz. Hogyha nincsenek azok a véleményes vagy szigorú bírói ítéletek, azért egy kicsivel tovább meccsbe tudták volna tartani az amúgy teljesen fogalmatlan offense-t, de ezzel együtt a Buccaneers támadósora az teljesen jó volt. Jöttek ezek a sokat hiányolt játékok, a play action-ök, volt RPO is, tehát tényleg nagyon kreatív volt Arians, és egy csomó olyan dolgot meg mert csinálni, screenekkel kezdve, rövid játékokat erőltetett, ami nem voltunk hozzászokva mondjuk az alapszakaszban, vagy akár a rájátszásnak az előző pár meccsén is. Nem nagyon volt Brady-től ilyen 50 yardos passz, mert igazából, hogy kettőre vagy háromra emlékszek, hanem milyen módszeresen haladtak, a futójáték is működött, és nagyon jó koncepcióval dolgoztak, és limitálták a hibák lehetőségeit is, ami óriási pozitívum volt, mert én egy darabig nem mertem elhinni azt, hogy a Chiefs innen nem tud visszajönni, mert vártam azt, hogy akkor most megint jön egy hosszú Brady pass, vagy két hosszú Brady pass, és akkor turnoverek, amúgy volt is egy turnover, amit ugye visszafújtak a bírók, de ezzel együtt gyakorlatilag tökéletesen játszott a Bucks, egy kellően kreatív és agresszív, ugyanakkor, hogy is mondjam, tehát ilyen okos, és nem, tehát nem vitték túlzásba, és nem verték meg magukat, amit láttam bennük, és ez mindenképpen pozitív.
Igen, nekem azt tetszett a legjobban, hogy az Arians left reach duo teljesen eltért attól, amit a szezon nagy részében csináltak, ezt túlzásban teljesen eltértek, de belevittek egy csomó olyan dolgot a támadó gameplanbe, amit nem láttunk tőlük. Én gondolok itt mondjuk Fournette TD futására, ahol a baloldali gárd húzott a jobb oldalra, és kb. Élet, ha 10 húzó gárdot láttunk a Buccaneers-tel egész azonban, akkor lehet, hogy másokat mondtam. A Gronk TD is egy ugye RPO játék volt, egy split zone actionből, az is nagyon szuper játék volt. Ezt mind a kettőt majd kielemzem a hét játékaiban. De emellett ugye egész évben valami majdnem 9 yardos átlaggal passzolt Brady, ehhez képest most ez nem egyszerűen 5,9-es, ez egyik legalacsonyabb lett volna az egész ligában, úgyhogy teljes koncepcióváltás volt szinte a Buccaneers-nél, és látszott, hogy ez nagyon jól működik, emellett ugye 13 play action játékuk volt, mert legtöbb volt idén, ezeken Bradynek 10 per 13, 135 yard, 3 TD volt a mérlege, ami elég brutális. És tényleg ez is, hogy évközben alig használtak play action-t, szerintem óriás dicséret illeti az Arians left reach várost, mert amit tényleg most ők meghúztak erre a Super Bowl-ra, azt szerintem kevesen tették volna meg, hogy eltértek attól, amit az egész évben, vagy nagy részt használtak, és új dolgokat vittek be, le voltam gyűgözve tőlük.
Abszolút egyetértek, mondjuk itt azért jegyezzük meg kritikaként, hogy ezt az hogy meg lehetett volna már csinálni az alapszakaszban, és mondjuk Brady már play actionből dobni, tehát ez azért nem volt olyan meglepő, hogy Brady tündökölt ebben a játékban, vagy a játékának a elemében, de legalább most meglépték a legfontosabb meccsen, mondjuk akkor úgy, hogy altattak egészen idáig, hisz például Gronkowski, aki az elmúlt pár meccsen gyakorlatilag egy elkapást mutatott be, és többnyire blokkolt, most a csapat legjobb elkapója volt. 6 elkapása volt, 67 yardért és 2 TD-ért, tényleg parádésan volt, parádésan teljesített, és ebben még az is belefért, hogy mondjuk a két legnagyobb sztár talán, tehát Mike Evans meg Chris Godwin igazából 40 yardot tett be, talán 4 vagy 5 elkapás, sőt 3 elkapásból TD nélkül, úgyhogy nem is kellettek ők. És itt ugye dicsérik meg szerintem Antonio Brown-t is, aki szintén nagyot ment, szerzett is egy TD-t, úgyhogy nagyon, tehát ami itt megvolt a Bucks-nál, nem csak így a koncepcióban, ami egy pluszt adott hozzá, hanem itt az is kijött, hogy fontosabb, hogy legyen 5-6 nagyon jó játékosod, mint két überellit, aki mindenkinél jobb. Mert hogyha mondjuk itt Evans-t meg Godwin-t kivették, még így is maradt 3-4 olyan játékos a Bradynek, akit elő tudott venni, akikre tudott játékokat hívni, és akikkel tudott haladni az offense. És ez nagyon okosan fel volt építve, és ki volt használva, mert tényleg lehetett volna erőltetni Evans-éket is, tehát nem volt kizárva, hogy mindent neki dobjon, és akkor elhaljanak a támadások. De tényleg nagyon okosan, és nagyon kreatívan játszott a Bucks, és teljesen megérdemelten húzták be ezt a döntőt szerintem.
Igen, én is Gronkot akartam kiemelni, meg hát Brady-t is szerintem ki kell, aki amelyet, hogy most is nagyon jól játszott, azért a legfontosabb az, hogy ő milyen fontos egy ilyen győztes kultúra kialakításához, mert a keret most 3-4 embertől eltekintve ugyanaz volt, mint a tavalyi. Most érkezett egy újonc Rájtekről, egy újonc safety, egy Gronk, meg egy Antonio Brown, meg egy Fournette, de azért az talán nem akkora mozgató rugó, és tavaly 7-9-et ért el ezzel a mérleg, vagy ezzel a kerettel a csapat, és oké, okay, Winston és Brady között azért nyilván nagy a különbség, de szerintem, hogyha egy Brady szintű irányítóval, de nem pont Bradyvel egészült volna ki a csapat, akkor Super Bowlig nem jutottak volna el, mert tényleg Brady olyan győztes mentalitást és kultúrát tud kialakítani, ami elképesztő.
Igen, ez teljesen így van. Tehát a Packers elleni NFC döntő után volt egy nagyon érdekes sztori, azt hiszem pont White vagy David mesélte el egy interjúban, hogy Brady ott valami csapattársuk elkezdett sírni, és akkor Brady oda ment, és akkor nem az, hogy ne sírjál meg, hogy mit tudom én, megcsináltuk, meg jó lesz, hanem oda ment, és akkor mi a faszt sírsz, tehát konkrétan így, hogy te hülye vagy, hát még nem csináltunk semmit, nem értünk el semmit, úgyhogy majd bőgszom, amikor megnyerjük a szuperbolt. Tehát azért tényleg ott van egy ilyen cápa, nem tudom, farkas mentalitás, hogy basszus, a végéig nyomjuk, és nincs megállás, nem adjuk fel. Erre talán egyetlen irányító se képes ilyen pozitív hatással lenni az egész csapatra.
Így van. Támadó falat is kiemelhetjük még akár a Buccaneers-nél. Nehéz, hát a Chiefs defense-ből meg sok jót nem tudunk szerintem elmondani. Nem tudom, itt van, akit akár jó vagy akár rossz irányba kifejezetten kiemelnél.
Nem igazán. Igazából az volt bosszantó a Chiefs-szel kapcsolatban, hogy ez már a meccslétől kezdve eléggé frusztráltan játszottak. Vagy legalábbis nekem úgy tűnt, ugye Chris Jones is mindenkivel összeveszett, Matthew is állandóan happogott igazából. Nyilván a bíróítéletek felhúzták az agyukat sok esetben, de ezzel együtt messze nem játszottak annyira, hát nem azt mondom, hogy messze, de nem játszottak annyira jól ők sem, mint amennyire lehetett volna. Ők a legkevésbé hívásak ebben az egészben, mert azért elég sokáig egészen jól tartották az ellenfelet, de olyan pozitívan kiemelni nem igazán lehet tőlük se senkit.
Igen. Bírókkal kapcsolatban szerintem igazából egy drive volt talán, amiben belenyúltak, hogyha így akarunk fogalmazni, bár ez van a legjobb, de mondjuk azt, hogy rossz döntést hoztak, és akkor azáltal a Buccaneers plusz egy TD-t tudott felrakni. Az ott nyilván nem volt szerencsés abban a helyzetben, meg akkor még jóval szorosabb volt az állás, de hát a jutólag azért nagyon, nagyon nevezem múlottan a mérkőzés, úgyhogy nyilván meg lehet említeni, de jóval több volt itt ez a meccs, amit a Buccaneers csinált, mert szerintem edzői fronton ledominálták a Chiefs-t, amit nem vártunk, mert Andy Reidet azért egy jobb edzőnek gondoltuk, mint amit itt lerakott az asztalra. Ez képest tényleg Arians, Leftwich és Todd Bowles pedig tökéletes mérkőzés hozott le, ami szerintem önmagában eldöntötte a mérkőzést.
Igen, tehát itt nem egy game winning drive volt, szóval, amit elszúrtak a bírók, vagy amiben belenyúltak, hanem itt a fél idő végén volt pár olyan hívás, amit be lehetett fújni, tehát szabálykönyv szerint, amit be lehetett fújni, de nem szokás, vagy legalábbis Super Bowl annyira nem célszerű, de ezzel együtt is a Chiefsnek csak 15 pontos hátránya volt a fél időben. Ráadásul ők kezdtek, tehát egy TD drive-val rögtön egy labda birtoklásnyira tudták volna csökkenteni a különbséget. És nem sikerült, váltani. Tehát ezt lehet azt mondani, hogy talán szorosabb lett volna a végén, de elnézve azt, hogy nem tudtak változtatni a szünetben, igazából nincs miről beszélni. Ugyanazt a rossz játékot játszották, a Bucks meg ugyanúgy feltette volna a pontokat, sőt lehet, hogy ebből a 31 pontból is lett volna sokkal több, ha már a negyedik negyedben nem pörgetik ők se az órát, hanem mennének oda. Tehát így azért ennél szerintem még nagyobb különbség is volt, amit a bírói, tehát ez így reális, tehát biztos vagyok benne, hogy a Chiefs ezt a meccset a tegnapi gameplannel és a tegnapi hozzáállással sehogy se tudta volna megnyerni.
Jó, szerintem akkor kiveséztük a mérkőzést, mert talán azt gondoltam megemlíteni, hogy a Chiefs-nek a special team-je sem teljesített valami jól, az a két 30 alatti pánt az kifejezetten csúnya volt, de nyilván nem ezen múlott alapvetően a mérkőzés. Mit gondolsz a kezdjük a Chiefs-en, mint azt a csapat, hogy jövőre milyen kilátásaik vannak? Talán a Buccaneers ez érdekesebb, de elkezdjük a Chiefs-en.
Hát a Chiefs az picit olyan helyzetben van szerintem, mint a Patriots volt nagyon sokáig, hogy az AFC-n belül nem igazán látom azt a csapatot, amelyik úgy tényleg fel tudna nőni hozzájuk. Mert a Bills az így jó szezonjuk volt, de azért ez még mindig lutri, hogy mennyire lesznek jók. A Ravens is ingadozik, a Coltsból ugye nincs, Coltsnál nincs irányító, a Titansnek abszolút nincs védelme, tehát ha még mindig az edzői gárdát, a rosterek minőségét, meg a rosterek összetettségét nézzük, tehát hogy a labda mindkét oldalán mennyire jók. Szerintem a Chiefs az más kategória, mint az összes többi AFC-s csapat. Úgyhogy engem meglepne, hogyha mondjuk legalább AFC döntőig nem jutnának el. Tehát én simán bennük látom ezt a Pets-szerű dominanciát, amit a Brady-féle korszakban nyújtottak. Ugye Bradynek is az utolsó Pets-es évét leszámítva 5-ször vagy 6-szor jutott mindig NFC döntő, vagy AFC döntőbe. Sőt, lehet, hogy többször is. Tehát én a Chiefs ilyen szinten nem féltem, tehát legalábbis nem várom azt, mint mondjuk a Seahawks-szal történt, miután nem sikerült a duplázás, hogy itt szétesnek, mert annál azért jobb a keret. Az, hogy mennyire lesznek Super Bowl-on dominánsak, vagy hogy ez a vereség, ez mennyire hat királyuk, az már egy másik kérdés, de én alapvetően nem, vagy egyelőre még nem írnám le azt a kvázi dinasztiát, ami nekik van.
Egyetértek, most itt ránéztem a pénzügyi helyzetükre, hogy a mínusz 17 millióban vannak jelenleg, most lehet a sapka kicsit feljebb megy, de alapvetően ez nem egy olyan nagy probléma, egy-két szerződés átalakítása, ezt megoldják, szabadügynökük meg van egy pár, de egyik sem az a nagyon sokat kérő játékos, most Sammy Watkins a legnagyobb nevű közülük, és nem feltétlenül kell őt sem megtartani, meg jó pár kiegészítően velük azért még nincs szerződés alatt, tehát nyilván kell majd dolgozniuk, de nem nincsenek különösebben rossz helyzetben, úgyhogy alapvetően én is egyetértek, hogy meglepő lenne, hogy a Chiefs jövőre nem jutna legalább AFC döntőig. Buccaneersről mi a vélemény, ott érdekes a polcadon elé néznek talán.
Az biztos. Ugyanakkor én a Bucs-ot továbbra se tartom annyira jó csapatnak, hogy az konstans így Super Bowl részvevő, vagy NFC döntő részvevő legyen. Nagyon kijött nekik, az a rájátszásban nagyon kijött a lépés, azért sokan nem hiszem, hogy akár még a Saints, vagy a Planem, a Packers nem nagyon fogadtak volna rájuk. Az, hogy Breeze visszavonult, és a csoport az nem túl erős, vagy nem tűnik túl erősnek most már, szerintem a rájátszás azért az valószínűleg meg lesz, és szerintem ott is nyerhetnek mondjuk egy-két meccset, de nem gondolom, hogy ez a fajta dominant, vagy az a egy újabb menetelés, ez bennük van. Pláne, hogy most valami 28 vagy 30 millió dollárnyi cap space-ük van, de csak 31 játékosnak van szerződése, tehát effektíve 15 milliónál állnak. Úgyhogy ugye lejár Gronknak a szerződése, Godwinnak a szerződése, Antonio Brownnak a szerződése, Fournettnek a szerződése, Sue, ugye vagy visszavonul, vagy lejárt a szerződése, Berettel is hosszabbítani kéne, ja, és levont a David szerződése is lejár, tehát azért ebből a Dream Teamből jó sok kezdőt kellene visszaigazolni ahhoz, hogy ez a szint ez megmaradhasson. Szerintem gyengülni fog a Bucks, és ez egy olyan év volt, amiből tényleg így mindenki kijött, jött ez a Brady-féle győző mentalitás is, de tudjuk, hogy a csúcson maradni mindig nehezebb, úgyhogy én, és pláne, hogy az NFC mezőnye az szerintem jobb, úgy összességében top csapatokat tekintve, mint az AFC-é, úgyhogy én nem, hát mondjuk Super Bowl-ban nem várnám most a Bucks-ot, hogyha ha most kellene tippelni az NFC oldaláról a döntőbe jutó csapatra.
Érdekes, én pozitívan vagyok velük kapcsolatban, talán főleg azért, mert a bye week után meg itt a rájátszásban azért a taktikai, stratégiai része is jobban összeállt szerintem ennek a csapatnak, ami sokat fog jelenteni a jövő évben. Igen, a holt szezonjuk érdekes lesz, mert tényleg 29 millióban számít még hozzá 5 milliót, most nem is tudom, mivel számol. Most már az overdeket 180 millióval számolunk, hogy akkor tehetjük ezt, vagy nézhetjük ezt most már jobban, tehát akkor 29 milliójuk van. Hát, Berett, tehát szerintem megtartják Godwint szintén, és akkor az még belefér, de utána már nehezebb lesz a David Gronk, Antonio Brown trióval. David, de szerintem mindenképp hosszabbítani kéne. Gronk maradni fog, kérdés, hogy mennyiért. Megoldhatóak a dolgok, tehát szerintem nagy visszaesés nem lesz játékos állományban. Erősítéme nyilván nekik sem nagyon lesz lehetőség, úgyhogy érdekes volt ez, hogy néz a Buccaneers, de szerintem ők is nagyon jók lesznek.
Benne van a pakliban.
Jó, ennyi volt akkor a mai összefoglaló adásunk, nyilván mivel csak egy meccs volt így, ez kicsit rövidebb lett, mint amit az alapszakaszban megszokhattatok. A héten jövünk még egy kis quiz adással, amit felvettünk itt a Super Bowl előtt, ilyen 2020-as szezon visszatekintő, és jövő héten elkezdjük a szabadügynök felvezető sorozatunkat, jönnek majd posztonkénti top listáink, illetve utána csapatonként megyünk bele, hogy melyik gárdának milyen lehetőségei és opciói lesznek itt a piacon. Eddig jó kis holt az ölé nézünk. Lehet, hogy a héten ugye már Carson Wentzet is elcserélik, meg Sam Darnoldot is, meg ki tudja, mi lesz itt még, úgyhogy nagyon őrült hónapok elé nézünk. Tartsatok velünk majd akkor is, podcastekkel is jelentkezünk majd nyilván, amelyet az oldalon is olvashattok mindenféle cikkeket. Köszi József, hogy itt voltál, meg köszi a tegnapi hamburger és fahéjas tekercs sütést, úgyhogy aztán pedig jó pihenést holnapig. Sziasztok!
Köszi, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.